A második korintusi levél harmadik fejezetének 18. versét olvasom, mint első gondolatot a 22. Zsoltár elé. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre úgy, mint az Úrnak lelkétől. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink. Bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőjén. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. Feltártották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz megolvad belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körül fogott. Átjukasztották kezeimet, lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégesznek. Dícsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek, és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és akik életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, s hirdetik az ő igazságát és az ő utánuk való népeknek, hogy ezt cselekedte. Nem szoktuk végigolvasni a 22. Zsoltárt ilyenkor urvacsorakor. Én emiatt az utolsó gondolat miatt olvastam végig. Mert nyilvánvalóan a Zsoltárnak addig a részéig tart közvetlenül a Jézus szenvedésének a leírása, amikor felkiált, hogy szabadíts meg engem a karttól, az oroszlánok körmeiből. Aztán a többi már az eredményét mutatja, a következményét mutatja annak, hogy mit eredményezett Jézus áldozata az emberek életében, az Isten népe életében. És az utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy ezt cselekedte, hogy micsoda hatalmas dolgot cselekedett Jézus, micsoda hatalmas dolgot gondolt el az Isten már időknek előtte, hogy tudta, hogy csak ilyen módon tud bennünket megmenteni. És amikor olvasuk ebben a Zsoltárban, hogy a gúnyolódók mit mondanak, hát szinte szó szerint teljesedett. Pedig biztos, hogy nem a 22. Zsoltár jutott eszébe a gúnyolódóknak. Mikor azt mondták, hogy ha Isten fia vagy, szabadíts meg minket is, magadat is, szállj le a keresztről és hiszünk neked, mondták a latrok. Lent pedig a csőcselék, amikor egy kicsit elnyugodtak a kedélyek, amikor egy kicsit úgy megszűnt a feszültség, rögtön kiabáltak. Amikor sötétség vette körül őket is meg a keresztet, akkor nem mertek megszólalni. De jött egy kis fénysugár azonnal, mikor Jézus felkiáltott 3 óra előtt nem sokkal, hogy szomjuhozom. És egy katona gyorsan odafutott, hogy a szivacsot belemártsa, a ecetes edénybe, és felnyújtsa, illetve nem szivacsot, hanem azt a bizonyos növényköteget, és hogy felnyújtsa egy nátszálon, hogy Jézus igyon belőle. Akkor odaugrott a másik, mert Jézus szavát hallotta, hogy Eloi, Eloi, lamma sabachthani. Jézus elkezdte a 22. Zsoltár második versét. Én Istenem, miért hagytál el engem? Oda se figyelt, mit mond Jézus. Nem gondolt abba bele, hogy Jézus segítségért kiállt. Félrelökte ezt az embert, aki enyhülést adhatott volna neki, és azt mondta, hagyd el, hát ha eljön Illés, őt hívja. De utána Jézus győztesként kiáltott fel a kereszten, nem sokkal elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ez cselekedte. Az Isten sok mindent meg tud cselekedni. Hiszen Jézus a Biblia igéiből láthatjuk, hogy valóságos Istenként élt itt közöttünk, de emberek természetéhez egészen hasonló külsőben, és az emberi természet minden romlottságát magára véve. Értem ez alatt. Leszállhatott volna Jézus a keresztről? Hiszen ezt követelték a gúnyolódók. És hogy nem szállt le a keresztről, ez erőfeszítésébe került Jézusnak? Tehát mi sokszor szemléljük úgy Jézust, hogy micsoda erőfeszítést tett imában azért, hogy ne kövesse el a bűnt. De micsoda erőfeszítést kellett tennie Jézusnak, akiben az Istenség teljessége lakozott testileg, hogy ne nyúljon hozzá az Istensége teljességéhez. Ezt cselekedte. Teljesen osztozott a mi sorsunkban, amikor helyettünk halt meg a kereszte. És bizonyára mindnyájan jól tudjátok, hiszen sokszor olvastátok a Bibliában, hogy mielőtt ezek a szörnyű események bekövetkeztek volna, Jézus milyen hatalmas módon bátorította a tanítványait. Vajon az úrvacsora, kezdődve a lábmosással, önmagában nem egy hatalmas bátorítás volt? Nem értették a tanítványok. Péter se értette, mikor látta közeledni hozzá a mesterét, ugye Péterben háborgott a lélek, hogy lehet, hogy tényleg nekem kellett volna, dehogy is, nem, inkább a másik. De mikor jön hozzá a mester, és látja Péter, hogy meg fogja mosni a lábát, akkor tiltakozik. Uram, nem mosol meg engem soha. És Jézus azt mondta neki, ha én meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzá. Többit most nem mondom, mert úgyis fel fogom olvasni a lábmosás szereztési igénél, de ez egy hatalmas gondolat volt, amit Jézus nem azért mondott, mert zavarba akarta hozni Pétert, vagy meg akarta feddeni. Ő most nem feddett. Ő megint bátorított. Péter, semmi között sincs hozzám, ha én nem moshatlak meg. Ha nem bírod elfogadni az én alázatomat, akkor azért nincs között hozzám, mert benned sem lesz alázat. És aztán mondja is a lábmosás után, hogy ezt most ti még nem értitek, de majd meg fogjátok érteni. De amikor mindezek lezajlódnak, és Júdás árulása már megtörténik, elhagyja az utolsó vacsora termét, akkor Jézus elkezdi a búcsú beszédeit. Elkezdi azzal a gondolattal, hogy új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Igen, ezért történt meg a lábmosás is, mert nem szerették egymást. És kérdem én ma az Isten népének, mi a legnagyobb baja? Igen, persze baja az, hogy nem mindent Istennel csinál, nem a Szentlélek, bukdácsolnak, világiasak némelyek, és a többi. De tudjátok, mi a legnagyobb? Nem szeretik egymást. Nem szeretik egymást. Versengenek. És erre akar figyelmeztetni bennünket az ige, hogy ezt ne tegyük. És azt mondja a szőlőtől szőlővesző példázatában Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van Jézusra, ezt mondja a Laodicei levél. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Hol van Laodicea népénél Krisztus? Az ajtón kívül. Be kell hívnunk őt. Be kell hívnunk őt, hogy ott legyen a szívünkben, mert másképp nem vagyunk képesek szeretni azt a valakit, aki egészen másképp gondolkodik, mint én, csak adventista. Nem leszek képes szeretni. Nem fogok tudni megbocsátani olyannak, aki nem kért bocsánatot. Érdekes, hogy a Bibliában olvasunk Péterről, mostanában többször beszélgettünk erről. Elég súlyos dolog volt, amikor szitkozódva, átkozódva tagadta meg mesterét. És micsoda kérkedés volt Péterben az utolsó vacsora termében, amikor azt mondta, hogy ha ezek itt mind, tehát a tanítványt is jól megsértette, a tanítványtársait, ha ezek itt mind elárulnának, én akkor sem. És mégis ott találjuk az események után a felházban Pétert a tanítványokkal együtt. De egy sort nem olvasunk arról, hogy a tanítványoktól bocsánatot kért volna. Amikor a szitok szó elhagyja Péter ajkát, teljesen véletlenül, nem hiszem, Jézus tekintete szándékosan találkozik Péterével. A Péter önkéntelenül is rögtön Jézus felé fordult, és látta, hogy Jézus megfordul és rátekint. Mi minden volt ebben a tekintetben? Vádolás, dorgálás, neheztelés, kárhoztatás, na ugye megmondtam, ez benn volt Jézus tekintetében? Képtelenség. Úgy, ahogy mondod, Zsófi. Vagy nem, Nimrod mondta, nem, összekevertem a hangokat. Nem volt bent. Abban együttérzés volt, és bátorítás volt. És amikor Péter találkozott Jézus tekintetével, keservesen sírt. Keservesen sírva fakadt, mert talán most értette meg, hogy mit jelent az, hogy közöd van hozzám, vagy nincs közöd hozzám. Most értette meg, hogy mit mulasztott akkor, amikor Jézus mondta, tudom, hogy ti lelkileg készen vagytok. Tehát nem azt mondta, mi mondható ránk, hogy sokszor lelkileg se vagyunk készen. Azt mondta a tanítványokra, tudom, hogy ti lelkileg készen vagytok, de még hiába vagytok készen lelkileg, a test erőtelen, a test képtelen engedelmeskedni az Istennek egyedül. És olyan érdekes, amikor ezt mondja a szőlőtől szőlővesző példázatában, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, ugyanezt mondja el saját magáról Jézus más vonatkozásban, amikor János Evangélium 5. fejezetének 30. versében azt mondja, Én semmit nem cselekedhetem magamtól. Csak van egy nagyon nagy probléma. Jézus, mint Isten fia, aki bármikor leszállhatott volna a keresztről, amikor ott volt már, aki ott hagyhatta volna az egészet a Gecsemáné kertben, aki nyugodtan kenyérré változtathatta volna a követ, hiszen ezért kísértette így a sátán. Miért mond ilyet, hogy semmit nem cselekedhetem magamtól? Ezt ha nagyon szigorúan vesszük a szöveget, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem igaz. Jézus, mint isteni személy, igenis cselekedhetett volna magától. Csak akkor bennünket nem vált meg. Mert akkor az emberi természet kötelmei alól, kihasználva az, hogy ő több, mint amik mi vagyunk, visszanyúl istenségéhez, és emiatt már nem lehet megváltónk. Tehát érdemesebb ebből a szempontból belegondolni. Jézus azt mondta, hogy én mindent, amit teszek, az csak a mennyei atyám indítatására, és csak a mennyei atyám által küldött Szentlélek erejével és útmutatásával teszem. Jézus az emberi természet kiszolgáltatott voltában élte végig a 33 évet, a 3,5 éves szolgálatát is, és ezt a néhány órás iszonyatos szenvedését is. A mennyből kapott erőt. És ezzel bizonyította azt, hogy micsoda erőnk lesz nekünk akkor, ha mi is ezt igényeljük az Istentől. Ne elégedjünk meg azzal, hogy ma urvacsorát veszünk. És akkor megnyugszunk, hogy ma is vettem urvacsorát, velem van Krisztus. Mert akkor nem leszünk sokkal különbek azoknál, akik úgy gondolták, hogy amikor az Istenné vált kenyeret a konszekráló pap átadja a hívőnek, akkor tulajdonképpen Krisztus beköltözik az illetőnek a szívébe. Ezzel a kenyérrel semmi nem fog történni. Én nem fogom oda súgni ennek a kenyérnek, hogy ez Krisztus teste. Íjas József püspök a legnagyobb jóindulattal ezt írja a kispapoknak, hogy amikor a konszekráló pap oda súgja a kovásztalan kenyérnek, hogy ez Krisztus teste, akkor több a Teremtő Istennél, mert Isten csak embert teremtett, de ilyenkor a pap Isten teremt a kenyérből. Tehát bennünket nem az úrvacsora fog megszentelni. Bennünket nem a lábmosás, hanem az, hogy nem vagyunk hajlandók tovább Krisztus lelke nélkül élni. Erre bennünket emlékeztet az úrvacsora. És erre bennünket figyelmeztet a lábmosás, hogy ne legyenek olyan testvéreink, aki mivel nem kért bocsánatot tőlem, akkor én se bocsátok meg neki. Mert ha ő benne a Krisztus lelke van, ha ő érte Krisztus meghalt, és nincs benne a Krisztus lelke, de Krisztus annyira szereti őt, hogy meg akarja menteni. Ki vagyok én, hogy elítélem? És micsoda hatalmas bátorítás volt Jézus részéről az utolsó vacsora termében, amikor tovább folytatja búcsú beszédeit azzal, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak lakóházában sok lakóhely van. És én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Na de erről már beszélt az utolsó vacsorán is. Azt mondta, hogy addig nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, amíg újonnan nem iszom veletek az én mennyei atyám országában. Testvéreim, ez a vacsora, ez teljesen készen van. Jézus eljövetele nagyon közel van. Ő már készül arra, hogy velünk együtt igyon a szőlőtőkének ebből a terméséből. Azóta nem ivott belőle. És velünk együtt fog inni. És azt mondja Pál apostol, amikor visszaemlékezik az utolsó vacsora jeleneteire, amit nyilván csak sugalmazás útján kaphatott meg, hogy az Úrtól tanítatott erre, amikor azt mondja, hogy ezt hirdessétek addig, amíg eljövent. Micsoda hatalmas bátorítás van ebben a drámai jelenetben, hogy Jézus nem csak meghalt, de fel is támadott. És amikor a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol beszél a hitáltali megigazulásról, keserves felkiáltásáról Pálnak, hogy olyan nyomorult ember, ez a 7. fejezet végén, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És utána vezeti át a gondolatokat, hogy immár ennek a felkiáltásnak meglett a válasza és meglett az üzenete, mert akikben Krisztus lelke él, azok igenis képesek lesznek a testies gondolkodáson, a testies magatartáson úrrá lenni. És őket ugyanolyan hatalmas cselekedetekre képesíti az Isten szent lelkének jelenléte, mint amire képesítette Jézust. Azért, ha annak a lelke lakik bennetek, mondja a 11. vers, ha ugyanannak a lelke lakik bennetek, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, a ti bennetek lakozó lelke által. Mi ne úgy vegyünk úrvacsorát, hogy egy gyász ünnepély keretei között viselkedünk. Ez egy hatalmas örömünk. Igen, annak nem lehet örülni, hogy szembesülünk bűneinkkel, mert ha Krisztusra nézünk, ha mi valóban látjuk őt, ahogy olvasom, tulajdonképpen a Krisztus vezető lépések 54-55. Oldaláról, a Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat olyan szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának tudatára. A Krisztus kegyelme által megújított szív csodálni fogja Isten jellemét. Ha saját erkölcsi gyengéinket még nem ismertük fel, ez legvilágosabban bizonyítja, hogy Krisztus nem ismertük még az ő tökéletességében. De ha Krisztus szemléljük a kereszten, egyfelől szembesülünk bűneinkkel, másfelől pedig meg kell, hogy lássuk az igazi megoldást. Hogy Jézus tökéletes győzelmet tud adni a bűneink fölött. Amikor Jézus második eljöveteléről gondolkodunk, és ezen az úrvacsorán is azon gondolkodunk, ahogy Jézus mondta, hogy nem iszom veletek, amíg a szőlőtőkének ebből a terméséből, amíg újonnan nem iszom veletek a mennyek országában. Amikor valóban vágyakozunk Jézus második eljövetele után, és jönnek az események, és kezdjük ezeket az eseményeket beazonosítani, hogy mikor mi történt, vajon mennyi idő lehet még hátra. Hadd olvassam el szintén Ellen White szavait. Az idő rövidségére való hivatkozás csak erőltetett ösztönzés az igazság keresésére és arra, hogy Krisztust barátunkká tegyük. Nem ez a helyes indíték. Az önzés érződik rajta. Isten napjának a borzalmait kell mindig a szemünk előtt tartsuk ahhoz, hogy a félelmen keresztül a helyes cselekedetekre serkentsenek bennünket. Nem szabadna, hogy így legyen. Jézus legyen vonzó. Ezt cselekedte Jézus, amit megtett. De utána föltámadt, és fent van a mennyben, és készíti az ő eljövetelének a lehetőségét. És készíti a helyet, nem csak nekünk a mennyben, hanem szeretné készíteni a mi szívünkben a helyét. És ami ezt megértjük, hogy nem szabad belenyugodnunk az ő lelkének távollétébe, ahogy ő nem tudott belenyugodni, hiszen nem csak háromszor sírt, ahogy az evangéliumok feljegyzik, hanem azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltással fordult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Ezt tette győztessé Jézus. Ha mi ezt megértjük, akkor nem az fog érdekelni bennünket, hogy mikor jön el pontosan Jézus, hanem az a vágyódás lesz bennünk, amikor megtapasztaljuk azt, az ő természetfeletti erejét és hatalmát a mi saját életünkben, ahogy a felismert bűneinkkel szembefordít, és ahogy elveszi tőlünk azokat, hogy már nem követjük el. amikor ezt a mennyei tapasztalatot megértjük, és megéljük, akkor alig várjuk, hogy meglássuk. És nem attól félünk, hogy még nem vagyunk készen. És amikor ez a vágyakozás megvan bennünk, mert annyira szeretjük őt, hogy szeretnénk látni, akkor bármilyen borzalom jön közbe. Bármilyen megpróbáltatás. Először is igazán Istentől ihletve akkor fogunk tudni hitelesen beszélni Jézusról. Másodszor pedig micsoda hatalmas felkiáltás lesz, még mindig a bűneinkkel szembeni gyötrődésben, a Jákob éjszakájában, szinte hirtelen felébredve felkiáltani, hogy imhol jön Istenünk, akit mi vártunk. Ami megtapasztaltuk, hogy milyen élet az, amikor nem csak urvacsorakor találkozunk Jézussal, hanem minden nap, akkor az urvacsora akár negyedévenként, akár később, akár naponta megtörvén a kenyeret, az erősíteni, bátorítani fog bennünket. És Istentől kapott erővel fordít szembe bennünket a bűneinkkel. Adná jó Isten, hogy Isten a mi személyes életünkben is meg tudja cselekedni azt, amit a kereszten már megtelt értünk. Amen.